szabadítóm, erős várom, nem ingadozom sokáig. Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezessel bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom úgy, amint az írva található Mózes első könyvének 32. részében, a 23-tól a 33-ig terjedő versekben. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját, és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbuk gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérdezte, mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta, miért kérdezed a nevemet, s megáldotta őt. Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Isten színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuélnál, és sántított csípőjére. Ezért nem eszik meg Izrael fiai mindmáig a csípő forgó csontján levő inat, mert ütés érte Jákob csípőjének forgó csontján az inat. Kedves szeretett testvérek, Isten tegye áldotta az ő drága szent igéjét, hogy a mi lelki-testi háborúinkban és küzdelmeinkben ma mi is megáldathassunk Isten igéje által, gyertek imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért jövünk te eléd, és az ő nevében hozzuk te eléd a mi imáinkat, mert magasztalja a mi lelkünk a te nagy nevedet, Urunk, hogy az augusztus hónapnak első vasárnapján te feléd szállhat dicséretünk, imádságunk, és köszönjük, Urunk, hogy te most is ezen az órán elérhetővé, megtalálhatóvá teszed magadat, mindazok számára, akik azért jöttek ma is a te házadba, Urunk, hogy keressék az élő Istent, és megtaláljunk, Urunk, téged a te igédben, a te szent lelked által. Magasztalunk, Urunk, azért, hogy mára is lelki eledelt készítettél, mert te jól tudod, mire van szükségünk. Oly sok mindennel felbe van a kezünk, mennyei atyánk, taníts bennünket, hogy el tudjuk engedni azt, ami fölösleges, és engedd meg, hogy meg tudjuk ragadni Jézus Krisztust, hogy az élet kincse és ajándéka, a te áldásod, Urunk, a miénk lehessen. Te látod jól ebben a pillanatban is, milyen küzdelmek, milyen tusakodások, milyen harcok vannak a mi életeinkbe, családjainkba, gondolatainkba, érzéseinkbe, vágyainkba. Jöjj, Urunk, és taníts bennünket Krisztus szerint küzdeni, s kérünk, Urunk, hogy a mi küzdelmünket te vidd győzelemre, hiszen Jézus Krisztus győzelmet aratott a gonosz fölött. Íme halál, hol a te fullánkod? Úr Jézus, magasztalunk téged, hogy nincs olyan félelem és fájdalom, amelyből te ne tudnál bennünket felemelni, megvigasztalni. Jöjj, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, készíts bennünket igéd befogadására, hogy éljünk többé nem mi, ne a mi emberi ösztön énünk, hanem hadd élhessen bennünk az élő, győztes Krisztus. Hallgasd meg, Urunk, imánkat Jézus nevében. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található Máté evangélium a 11. fejezetében, a 12. versben. A keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Eddig tart az alapige. Kedves testvérek, talán sokakat meglep ez az ige, amit felolvastam. Erőszakosoké a mennyek országa. Nem is biztos, hogy olyan sokan hallottunk már ez alapján, az ige alapján ige hirdetést, mert hát igazából ez úgy nem is nagyon fér össze a mi gondolatunkban Istennel, Jézussal. Valami egészen más az, ami nekünk az eszünkbe jut. Erőszakról eleget hallunk a médiumokban, tévében, interneten, és hát úgy a templomban ezt a szót kerülni szoktuk. Sokkal inkább ismerjük itt az Isten házában azt, hogy tudj utolsó lenni, légy alázatos, légy könyörületes, de hogy az erőszakoskodóké a mennyek országa, hát ez nekünk első hallásra talán furcsa. Szerintünk ugyanis a mennyek országa a szeretet, a békesség, a szelídség, a nyugalom helye, és ez meglehetősen nagy ellentétben áll az erőszakkal. Hogy is van ez? Ezt vizsgáljuk meg ma. Azt olvastam az igében, hogy keresztelő János idejétől fogva mind a mai napig erőszakoskodnak a mennyek országáért. És ez nagyon fontos meghatározás, hogy keresztelő János napjaitól fogva mind a mai napig, mert ez egy idővonal. Addig tartott ugyanis a próféták kora, akik várták a messiást. Vártak Isten szabadítására, az ő kegyelmének megjelenésére. Aztán keresztelő Jánossal lezárult ez a korszak, és egy egészen új következett. Keresztelő János azt hirdette, hogy elközelített a mennyek országa. Azt mondja János, keresztelő János, hogy itt van. Eddig a próféták mind arról beszéltek, hogy majd jön, majd lesz valamikor. Epekedtek, vártak, hogy mikor látjuk mi ezt meg, de nem tudhatták ennek az időpontját. Keresztelő János pedig úgy áll elő, hogy azt mondja, íme itt van. Most már nem kell tovább várni, hanem elérkezett. Ő a messiásról tett bizonyságot. Egészen olyan konkrétan, hogy amikor ott volt a Jordán folyónál és keresztelt, akkor azt mondta, íme az Isten báránya, aki elveszi, hordozza a világ bűneit. János szó szerint a messiásnak, Jézusnak volt az előfutára, és annyira egyek volt a korban is, hogy mindössze fél év volt közöttük. Elérkezett tehát Isten kedves esztendeje, eljött az az idő, amit oly régen vártak. És ez az időszak mind a mai napig tart. Isten országa jelen van a földön mindenütt, ahol az emberek szeretik Jézus Krisztust, szeretik egymást az ő nevében. Az Isten országa tehát nem itt, vagy ott, vagy amott van, hanem azt mondja az Úr, hogy közöttetek van. Ott van jelen, ahol ti az Úr nevében együtt vagytok, akik Krisztushoz tartoznak, közöttük jelen van a mennyek országa. És az a jó, hogyha ezt a kívül valók is érzékelik. Az első gyülekezetről ezt tapasztalták. Így beszéltek róluk, íme mennyire szeretik egymást. Nem voltak keresztjének, nem voltak a gyülekezetnek tagjai, de azt látták, hogy azok, akik tagok, azok nagyon-nagyon komolyan, mélyen és őszintén szeretik egymást, hordozzák egymás terheit, és osztoznak az örömökben is. És hogy mennyire erőszakoskodnak ezért az országért, a mennyek országáért, arra lássunk néhány példát. Keresztelő Jánoshoz tömegesen mentek az emberek a Jordánhoz, hogy megkeresztelje őket. Mindenfelől, sokszor nagy távolságokból is érkeztek, hogy hallják őt, hogy részt vehessenek, részesei legyenek a keresztségnek. Holott tudjuk, hogy ez a keresztelés miből állt. Jól összeszitta őket. Nagyon keményen beszélt velük. Megítélte a bűneiket. És mégis meghallgatták, és mégis vágyakoztak hozzá. Mindennél fontosabb volt nekik, hogy végre lássák azt a csodát, amit ez a János hirdet, amiről ez prédikál. Nem akartak kimaradni belőle. Nem törődtek erre az időre a földdel, a munkával, a pénzzel, a megélhetéssel, mert tudták, hogy valami sokkal többről van szó, és ebből semmi pénzért nem akartak kimaradni. Hasonló volt a helyzet az Úr Jézussal is. Egy alkalommal annyian gyűltek össze köré, ő éppen a tengerparton prédikált, tanított, hogy szó szerint beleszorították őt a vízbe. Muszáj volt kérnie gyorsan egy csónakot, abba beleült, egy kicsit beljebb evesztetett, és onnan a vízről tanította a népet. És nem akartak kárt tenni Jézusban, de annyira hallani akarták az ő szavait, hogy akik hátul voltak, folyamatosan tolongtak előre, és egyszerűen lökték, taszították bele Jézust akaratlanul is a vízbe. Ennyire erősek, sőt erőszakosak voltak. Aztán ismerjük azt a történetet, amikor Kapernaumban prédikált az Úr. Akkor éppen bent egy házban, egy lakásban. Oda is oly sokan vágyakoztak, hogy egyszerűen az egész ház megtelt, de zsúfolásig megtelt, szó szerint úgy talán egy szalmaszálat sem lehetett volna az emberek között leejteni. Nem törődtek vele, hogy most itt a házigazda befogad-e bennünket, vagy nem. Kit érdekel? Itt van Jézus, és hallani akarom az élet beszédét, az üdvösséget. Ott voltak bent. Mindenki hallani akart mindent. Biztosan a ház körül is álltak, ablakon ajtón át füleltek. És ezt meghallották természetesen ott a városban is sokan, és volt egy béna ember, akinek volt négy nagyon jó barátja, akik azt mondták, el kell vinni a barátunkat Jézushoz. Ezen a nyomorúságos állapotán nincs orvos, aki segíteni tudna, ma sincs egyébként, de Jézus az egyetlen, akinek talán van hatalma, vigyük ő elé ezt az embert. És felnyalábolták azon a kis hordozható ágyán ezt a beteget, és vitték ehhez a házhoz. De bemenni nem tudtak, mert természetesen senki nem akarta átadni a helyet. Úgy voltak vele, menjen ki más. Miért én menjek ki? Miért én adjam át a helyet? Senki nem volt rá hajlandó. És akkor ugye mondhatta volna ez a négy barát a bénának, hát látod, mindent megtettünk. Itt voltunk, elhoztunk, nem férünk be. Nem tudunk mit tenni. Hazaviszünk. De nem ez történt, hanem felmentek a ház tetejére, és szétbontották a háztetőt. Nem törődtek azzal, hogy mit fog mondani a házigazda. Nem törődtek azzal, hogy hol fog potyogni majd a törmelék. Nem törődtek azzal, hogy majd ezt a kárt meg kell téríteni. Az volt a fontos, hogy találkozni kell ennek a betegnek, ennek a nyomorultnak Jézussal. Ennyire erőszakosak voltak. Biztos, hogy nagyon sokan megbotránkoztak benne. De ezzel az erőszakkal volt, hogy elérték a céljukat, és ráadásul az ő barátjuk nem csak meggyógyult, hanem Jézus mondta, megbocsáttattak a bűnei. Ha langymelegek lettek volna, ha azonnal feladják, az az ember betegen és bűneiben hal meg. Aztán volt egy pogányasszony, aki külföldről jött Jézushoz, hogy gyógyulást keressen az ő beteg lányának. Ő is hallott Jézusról, és azt mondta, hogy nekem vele kell találkozni. Talán olyan beteg volt ez a gyermek, hogy nem is tudta volna elvinni Jézus elé, de úgy gondolta, ha én elmegyek, és kérem, majd kapok gyógyulást. És Jézus azt mondja, sajnálom, nem tudok segíteni. Nem hozzád küldettem. Nem ez a cél. Most még nem ez. Csak Izrael fiaihoz küldettem. És akkor az asszony nem adja fel, csak könyörög, esedezik tovább. De segíts rajtam! És Jézus odáig megy, hogy kutyához hasonlítja őt és a népét. És ez a nő nem azt mondja, hogy na hát, ha ez így beszél velem, akkor bizony maradjon is meg magának, engem többé nem érdekel, hanem azt mondja, de mester, a kutyák is esznek az asztalról leeső morzsákból. Mennyire kitartó! Szinte már-már arcátlanul erőszakos Jézussal szemben. De ennek is megvan a gyümölcse, mert azt mondja az Úr neki, nagy a te hited, és meggyógyul még abban az órában az ő gyermeke. Erőszakoskodásával ő is fontos célt ért el. Aztán olvassuk azt is, hogy egy fiatalember ment egy alkalommal oda az Úr Jézushoz. És azt mondta, Uram, én is szeretnék a mennyek országába jutni. Mi ennek a módja? Mi ennek az útja? És Jézus azt mondja neki, hát tartsd meg a parancsolatokat. És mondja ez a fiatalember, hát én mindig megtartottam, én úgy gondolom, ezzel rendben vagyok. És akkor látja Jézus, hogy valahogyan ebből ki kellene mozdítani, ebből az állapotából, ebből az ön elégedettségéből, mert azért van még itt mit keresni, és azt mondja neki, tudod mit? Add el minden vagyonodat miattam, mert én kérem, és úgy kövess engem. És ez az ifjú, ez már nem volt ilyen erőszakos. Ő már lehajtotta a fejét, és szomorú szívvel elment. Ezt már, Uram, nem tudom vállalni. Nekem ez már túl nagy ár. Ennyire talán nem fontos. Ez sok példa, amit imént elősoroltam, érezzük is talán, hogy egy kérdés vetít elénk, mégpedig azt, hogy mi hogyan fogadjuk ezt az országot, a mennyek országát, nekünk mennyire fontos ez. Nekünk is mindenképpen részesnek kell lennünk ebben a fajta erőszakosságban. Az első, a legelső lépés a megnyerésben egy hihetetlenül pici dolog. Annyira kicsi dolog, hogy amikor az ember ezt megemlíti, úgy van vele, nincs is értelme erről beszélni. Pedig fontos, mégpedig az, hogy az ember hallja az Isten igéjét. Hogy eljöjjön a templomba. Hogy itt legyen közösségben. Nélkülözhetetlen Isten igéjének a hallgatása, hiszen a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ezt mondja a Szentírás. Mi, akik itt vagyunk, mi most tudjuk, hogy bizony erőt kellett venni magunkon, hogy itt legyünk. Az ember bent is, amikor ott van a házában, és talán lehúzza a redőnyt, meg próbál valamilyen módon hűtést eszközölni, van, akinek otthon van ilyen eszköz, bekapcsolja a klímát is, és nehezünkre esik az ajtón kilépni, meg ide eljönni ebbe az nyár alatt eléggé felmelegedett templomba. De erőt kell venni magunkon, és mi ezt most megtettük, áldott legyen érte Isten. Pál apostol azt mondja, az alkalmakat áron is megvegyétek. Ma sokan azt mondják, hát nekem tulajdonképpen fontos Isten, de nem érek még rá. Majd, ha nyugdíjas leszek. De sok embertől hallottam. Nagyon sok embertől hallottam, majd, ha nyugdíjas leszek. De ki adott biztosítékot arra bárkinek, hogy lesz nyugdíjas? Nekem senki. Senki nem biztosított arról sem, hogy erről a szószékről lemegyek. Nem tudjuk, hogy mennyi időnk van. Fogalmunk sincsen, mennyi idő adatott. A ma, sőt, a mán belül a most a miénk, ez a pillanat. Ezzel rendelkezünk. De már a következő órával sem. Nem mondhatjuk, hogy majd. Majd valamikor. Mert nincs a birtokunkban. Sok fontos dolog van az életben, ami bennünket arra sarkal, hogy most azt válasszuk inkább. Erről beszél Jézus a királyi mennyegző példázatában. Azt mondja, hogy meghívta a király a fia mennyegzőjére azokat a bizonyos meghívottakat, és azok jöttek a kifogásokkal. Házat vettem, földet vettem, állatokat vettem, és ki hozzáteheti ma is a 21. században, miért nem tudok jönni? Az egyik barátom azt mondta, hogy néha olyan indokokat sorolnak az emberek, hogy sírva lehetne rajta fakadni. Hogy tényleg, hát hogy is lehetne? De eljön az az idő, amikor minden másodlagossá, sőt századlagossá válik. Eljön az az idő, amikor egyáltalán nem számít már az, hogy mennyi lesz a nyugdíjam, mennyi a fizetésem, nem számít, hogy le tudom-e cserélni a házamat, az autómat, hogy el tudok-e menni nyaralni. Még az se számít majd, hogy mi lesz a gyerekemmel és az unokámmal, semmi. Csak az az egy, mi lesz velem. Mi lesz velem? Mi lesz velem, mert tudom, már nagyon kevés idő van hátra. Mi lesz velem? Erőszakosnak kell lennünk, önmagunkkal szemben. Mert nagy a kísértés, hogy mindig mást válasszunk, mindig valami könnyebbet, valami jobbat. Így volt erőszakos Zákeus önmagával szemben, és felment egy fára, hogy lássa Jézust, és Jézus észrevette őt. Látta ott, a nagy tömegben, hogy ott követ engem rengeteg ember, de ott van a fán, akinek én a legfontosabb vagyok ebben a pillanatban. Ez az ember mindenképpen találkozni akart vele. Nem érdekelte a vámszedőasztal, nem érdekelte az, hogy mi lesz azzal a pénzzel, amit ott hagyott rajta. Csak az, hogy találkozzon Jézussal. Aztán, ha itt vagyunk, mert vállaltuk most is a meleget, ha itt vagyunk, akkor újra erőt kell venni magunkon. Mert micsoda nagy kísértés megint, hogy szétszaladjanak a gondolataink. Hányszor fordul elő az, hogy az ember elkezd azon gondolkodni, hogy elzárta magát, becsukta meg az ajtót, mi lesz holnap a munkahelyen is, ki tudja. És amikor a lelkész kimondja, hogy ámen, akkor jut az eszébe, hú, nem figyeltem. Biztos szép volt, jó volt, de hogy miről volt szó, nem tudom. Megint csak erőt kell venni magunkon. Sokszor szinte percenként. Ne szaladjanak szét a gondolataim. Aztán újra, még tovább menve, megint csak erőszakosnak kell lenni saját magunkkal szemben. Azért, mert amikor figyelek, és meghallom az igét, akkor mit kezdek vele? Mert sokszor nem csak simogató, barátságos, kedves üzenete van az Istennek, hanem megítélő, a bűnökre rámutató. Akkor tudom-e azt elhordozni? Vagy megsértődök, megharagszom, vagy azt mondom, engem ez nem érdekel, vagy el tudom fogadni, Uram, köszönöm, hogy megítéltél, és köszönöm, hogy időben szóltál, hogy változtassak. Az igazi harctér Isten lelkének az én lelkemmel való küzdelme. Jákob is így küzdött a jabbók révénél. Isten angyala jelent meg, és tusakodtak, Jákob nem hagyta magát, aztán amikor hajnalodott, akkor az angyalnak mennie kellett, de Jákob nem akarta elengedni, míg az meg nem áldja. Küzdött, harcolt, erőszakoskodott az áldásért, mert ez nagyon fontos volt neki, és meg is nyerte azt. Új nevet kapott. Előzőleg Jákobnak hívták, ami azt jelenti, hogy csaló, és aztán kapott egy új nevet, az Izraelt, és így írja az ige, azt jelenti, küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. De nem Isten győzte le, hanem önmagát. Önmaga fölött aratott győzelmet Isten előtt. És szó szerint egy teljesen új emberré lett. Nem véletlenül kapott új nevet. Többé nem volt csaló. Többé nem volt hitvány ember. Azzal is kezdtem, hogy Isten országa jelen van az egyházban, a gyülekezetben és a gyülekezeti tagok között. Akkor felvetődik a kérdés, hogy én alapvetően milyen gyülekezeti tag vagyok. Milyen gyülekezeti tag vagyok? Harcos, küzdő, aki tusakodik az egyházáért, a gyülekezetéért, aki keresi, hogyan szolgálhatná az Urat, vagy pedig olyan, aki csak hallgató. Meghallgattam, szép volt. Hazamentem. Jövő héten jövök. Ez nem küzdő, nem harcos, nem erőszakos gyülekezeti tag. Erőt kell venni magamon, hogy a másikért, és ezért a gyülekezetért küzdjek, tusakodjak, akár imádságban, akár másféle szolgálatban. Pál apostol így nyugtázza életét öregkorában halála előtt, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. És aki ismeri az életét, az jól tudja, hogy ennek az embernek aztán tényleg küzdelmes volt az élete, de leginkább önmagával kellett mindig küzdenie. És ne feledjük, ami a legfontosabb, hogy Jézus Krisztus is így küzdött értünk. A Gecsemáné kertjében nagy csütörtök éjszaka vért verejtékezve tusakodott, Uram, ha lehetséges, múljék el tőlem a keserű pohár. Sokszor elmondtam már, ha lett volna más lehetőség, Jézus ezt nem választja. Nem így ment a halálra. Óriási küzdelem volt. De ő ezt megküzdötte, legyőzte ő is önmagát, és legyőzte engedelmességével a halált, a kárhozatot, hogy nekünk megnyerje az örök életet. Mindent elszenvedett, hogy ezeket mi elkerüljük. Hát így legyen számunkra is küzdelmes a hit, az élet, mert igenis az erőszakos, aki a mennyek országa, aki megküzd érte, aki meghal a régi életének, hogy Krisztussal újat kezdjen, az üdvözül. Amen. Urunk, köszönjük neked a te ígédnek áldott, tiszta, egyértelmű tanítását. Különösen is fontos ez a számunkra ma, amikor ez a világ szüntelenül a kényelemre próbál bennünket buzdítani. A kényelemre, mert a kényelemben sok pénzt költünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te szeretnél bennünket felrázni, megerősíteni, hogy vállaljuk a küzdelmeket, vállaljuk a harcot, és vegyünk erőt önmagunkon. Hiszen számunkra az egyház, a gyülekezet nem egy klub, ahová, ha van kedvünk, jövünk, ha nincs, akkor nem. Nekünk ez az élet tere. Ez az a hely, ahol veled, az élet urával találkozunk. És szeretnénk is, Urunk, hogyha ez így lenne a továbbiakban. Meg akarunk erősödni benned, Urunk, és könyörgünk azért, hogy hadd győzhessük le önmagunkat, ahogyan azt tette Jákób is. A test és ez a világ állandóan próbál ehhez a földhöz ragasztani bennünket, és elszakítani tőled. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy hadd tudjunk a te akaratod szerint uralkodni önmagunkon, erősek lenni te benned, küzdeni a másikért, küzdeni azért, hogy megvalósuljon a te akaratod a mi életünkben és a gyülekezetben. Kérünk téged, Urunk, így tusakodva, imádkozva, légy irgalmas azokhoz, akik betegek gyülekezetünkben. Különösen is kérünk azért a testvérért, aki most is kórházban van, állítsd őt talpra, hozd haza mi hamarabb. De imádkozunk minden szenvedőért, betegért, és azokért is, akik csak azért nincsenek velünk, mert ebben a melegben tényleg nem bírnak, nem képesek eljönni idáig. Kérünk téged, Urunk, légy velük, és légy azokkal is, akik betegeket ápolnak, nekik is nagy-nagy áldozat ez. De imádkozunk azokért is, akik lelki terheket hordoznak, akik szomorúak, magányosak, elesettek, reménység nélkül valók. Erősítsd őket, Urunk, a te jelenléteddel, megtapasztalható, átélhető szereteteddel. Kérünk téged, Istenünk, segíts bennünket, hogy így legyünk mi egy győzedelmes, erős egyházzá, amely hirdeti a te dicsőségedet, a te üdvösségedet, szabadításodat. Hallgass meg, Urunk, és így légy velünk most, és a következő napokban is. Az Úr Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.